Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 66. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 66. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik, örvendj egész föld az Istennek, és énekelj szép zengéssel. Foglaljunk helyet, testvérek! A 264. énekünket lapozzuk fel, 264. énekünket, és ennek első három versét énekeljük el. A 264. énekünk első három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. 264. első három versét énekeljük.
Yeah.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, jöjjetek fennállva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, örökkévaló atyánk, az Úr Jézus Krisztus által. Dicsőítünk téged a te teremtő hatalmadért, gondviselő szeretetedért, megváltó jóságodért. Köszönjük te néked, hogy nem csak megalkottad ezt a világot, nem csak tenyereden hordozod, hanem szabadítót, üdvözítőt küldöttél nekünk, nyomorult embereknek. Jézus Krisztusnak, a te drága egyszülött fiadnak a nevét megismertetted velünk, hogy higgyünk ő benne, és üdvözségünk legyen, és itt a földön is már a te gyermekeidként boldog emberek legyünk, de egyszer hozzád kerüljünk, a te országodba jussunk. Köszönjük néked, hogy nem fordultál el tőlünk, pedig mi elfordultunk tőled. Már ős szülőnk elfordult tőled, és aztán mi is, mint késői utódjai. Látod a szívünknek hitetlenségét, és abból eredő sok bűnünket, vétkünket. Most is így állunk előtted, mint a te kegyelmednek igénylői, akik amnestiát kérünk tőled. Kérünk, hogy könyörülj meg rajtunk, és fogadj el bennünket. És köszönjük te néked, hogy atyai szeretettel ölelsz magadhoz minden hozzád térőt. Kérünk téged, hogy mint népet hadd legyünk itt körülötted ma. Áldj meg minket, mint gyermekeidet, fiaidat, leányaidat, kicsinyeket, nagyokat, időseket, öregeket, betegeket, nehéz terhekkel küszködőket, fiatalokat, élet problémáival vívódókat. Kérünk, hogy szóljál hozzánk. Atyai szót hadd érj el a szívünket, hadd melegítsen át bennünket. Hadd formálja a gondolkodásunkat, egész akaratunkat, egész lényünket, egész életünket. Kérünk, áldj meg minket a te nagy kegyelmességed szerint, Krisztusunkért. Amen. Drága testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét figyelemmel és alázattal, ahogy Józsué könyvében olvassuk. Józsué könyvének első részében, az első 10 versben így szól hozzánk Isten igéje. Az ige szakaszt leülve hallgassuk meg. Tehát Józsué könyvének első részében az első 10 vers így szól hozzánk. A gyerekeket most kiszabad vinni, aki ki akarja vinni gyerek órára. Józsué könyvének első részében az első 10 vers így szól. És lőn Mózesnek, az Úr szolgájának halála után, szól az Úr Józsuénak, a Nun fiának, Mózes szolgájának, mondván: Mózes, az én szolgám meghalt, most azért kelj fel, menj át ezen a Jordánon, te és mind ez a nép arra a földre, melyet én adok nékik, az Izrael fiainak. Minden helyet, amelyet talpatok érint, nektek adtam, amiképpen szólottam Mózesnek. A pusztától és a Libánontól fogva a nagy folyóvízig, az Eufrátesz folyóvízig, a kitteusoknak egész földje, a nagy tengerig napnyugat felé lesz a ti határotok. Meg nem áll senki előttetek életed minden idejében. Amiképpen Mózessel vele voltam, te veled is veled leszek, el nem hagylak téged, sem el nem maradok tőled. Légy bátor és erős, mert te teszed majd a népet annak a földnek örökösévé, mely felől megesküdtem az ő atyáiknak, hogy nékik adom azt. Csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz, és mindent ama törvény szerint cselekedjél, melyet Mózes az én szolgám szabott eléd. Attól se jobbra, se balra ne hajolj, hogy jó szerencsés lehess mindenben, amiben jársz. El ne távozzék-e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról, éjjel és nappal, hogy vigyázz, és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon, és akkor boldogulsz. Avagy nem parancsoltam én meg néked, légy bátor és erős. Ne félj és ne retteg, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz. Kedves testvéreim, amint az előző Isten tiszteletünkön jeleztem, ma konfirmációi fogadalomtételre kerül sor közösségünkben. Négyen végezték el, négy felnőtt testvérünk végezte el a konfirmációi tanfolyamot, és közülük hárman úgy látták, hogy ideje van annak, hogy nyilvánosan is fogadalmat tegyenek. Mi pedig, mint gyülekezet, idejét látjuk annak, hogy befogadjuk őket közösségünkbe, és felhatalmazzuk őket arra, hogy velünk együtt részesülhessenek a gyülekezetünknek legfontosabb sákramentumában, a gyülekezetünk szívét jelentő úrvacsora sákramentumában. Mivel ma konfirmáció van, ezért gondolkodjunk egy kicsit a konfirmációról. A konfirmáció szó annyit jelent, mint megerősítés, megszilárdítás, az ingadozó, gyenge, bátortalan szívnek a biztatása, bátorítása, megszilárdítása. Nem tudom, hogy szerintetek mi bátorításra szoruló emberek vagyunk-e vagy nem. De azt hiszem, hogy egyetértünk abban, hogy igen, nagyon-nagyon sokszor, szinte állandóan szükségünk van arra, hogy valaki bátorítson, erősítsen bennünket. Visszaemlékezünk, már kisgyerekkorunktól kezdve ezt tapasztaltuk, és így lesz ez késő vénségünkig. Mindig szükségünk volt, van és lesz valakire, aki biztat, erősít, bátorít. Valahogy ilyen a természetünk, ilyen gyenge, ingadozó, hamar elgyengül, megtántorodunk, megingunk. Valami nagy, nehéz feladat van előttünk, és akkor nem is tudjuk, hogy hogy fogjunk hozzá. Valahogy sóhajtunk egyet, aztán, de olyan jól esik, ha valaki oda jön mellénk, és azt mondja, hogy amit mond. Megbiztat, megbátorít bennünket. Valaki egy nehéz terhet hordoz az életbe, akár egy betegség terhét, vagy egy másik ember terhét, vagy egy helyzetnek a terhét, amibe belekerült, ami nyomasztja. Nagyon, nagyon fontos ez, hogy valaki oda menjen mellé, és bátorítsa, erősítse őt. Hogyha valaki így erősítget, buzdítgat bennünket, akkor úgy érezzük, hogy azt a nehéz helyzetet el tudjuk viselni, könnyebben. Neki tudunk lendülni a feladatnak, amit el kell végeznünk. Egy szolgálat terhét jobban el tudjuk viselni. Egy lelki harc, egy lelki küzdelem során jobban meg tudunk állni. Valaki kell, hogy lelket öntsön belénk. Valaki kell, hogy szárnyakat adjon nekünk, amikor olyan szárnyaszegettek vagyunk. Azt hiszem, hogy egyetértünk abban, hogy nekünk igen nagy szükségünk van ezekre a biztató, bátorító megjegyzésekre, szavakra, mondatokra. És ezzel nem csak mi vagyunk így, nem csak én vagyok így, hanem a másik is. Szóval aki melletted ül, aki melletted él, akár az otthonodba, akár a családodba. Mindnyájunknak szüksége van a bátorításra, őneki is. Kérdés azonban először is, hogy ki a legjobb bátorító ebben a világban. És itt szeretném először is a figyelmeteket fölhívni arra, hogy a legjobb bátorító az maga az Úr. Maga az Úr. Látjuk ebben a felolvasott ige szakaszban, hogy Józsué nehéz helyzetben volt, őneki kellett vezetni a zsidó népet a honfoglalás során. Ez nem egy olyan könnyű feladat, már önmagában az is egy nehéz feladat, hogy egy népet vezessen valaki, egy elég nagy népet. Hát még amikor ez a nép csatákba kell, hogy menjen, és egy idegen földet kell, hogy elfoglaljon. Ez számos problémát jelent, számos megoldandó feladatot jelent. És nagy teher volt Józsuénak a vállán, hogy most Mózes, aki eddig vezette a népet, ő már nincs itt, elvitte őt az Úr, most itt maradtam én, viszonylag fiatal ember, és nekem kell ezt a népet vezetni is, meg a honfoglalás során irányítani. A hadsereg főparancsnoka is vagyok, vallási vezető is vagyok, politikai vezető is vagyok, minden egy szemébe. Fölnéznek rám, tőlem várnak eligazítást, jó szót, igazságot, bátorítást. Enyém a feladat. De Józsué ugyanolyan ember volt, mint mi. És ő is megrémült, megijedt. Ezért mondja neki az Úr, hogy ne félj. Szorongott, ne félj. Erőtlennek érezte magát. Légy bátor, légy erős. Mert még gyávának is érezte magát. Ezért mondta, légy bátor. Tehát az Úr volt az, aki őt is elkezdte erősítgetni. És olyan csodálatos testvérek, hogy az Úr mindig úgy jön elénk a Bibliába, mint aki erősítgeti az ő gyermekeit, az ő híveit. Mindig erősítget. Látjuk nem csak Józsué életébe, hanem az ő elődje Mózes életébe is. A Mózes ugyanilyen gyengének, erőtlennek, bátortalannak, gyávának, alkalmatlannak érezte magát arra a feladatra, mivel az Úr megbízta őt. És az Úr őt is hogy bátorítgatta, hogy erősítgette őt. Emlékeztek, hogy a prófétákkal is így tett az Úr. Ott van egy Jeremiás próféta. Hát ő úgy elkeseredett olykor-olykor, hogy azt mondta, hogy még a születésnapját is megátkozza. Hogy átkozott legyen az a nap, amelyen fogant engem az anyám, aztán a világra hozott. Nehéz volt az, hogy egy istentelen, tiszta istentelen országban, nép között kellett őneki az Úr igéit hirdetni, ráadásul ítéletes igéket elsősorban, nem valami biztató igéket. Nehéz dolog volt ez, és az Úr olyan nagy szeretettel ölelgette, bátorítgatta, biztatta, tenyerére vette. Olvassátok azt a könyvet, és megtaláljátok ezeket a részeket benne. És amikor ez az Isten ez eljött erre a földre, Jézus Krisztusba, ott ő benne is azt látjuk az élete során, hogy hányszor és hányszor erősítgette a tanítványait. Mert azok is ugyanolyan gyengék, bátortalanok, félelmes szívűek, remegőek voltak, kishitűek voltak, és őket is szüntelen kellett bátorítgatni, biztatni, erősítgetni, és az Úr Jézus ezt cselekedte is. És amikor az Úr Jézus már elment erről a földről, akkor mint megdicsült Úr, hogy bátorította Pál apostolt, vagy a többi apostolokat a szolgálatuknak az elvégzésére, hogy maradjanak meg, hűségesek legyenek, meg lesz az ő szolgálatuknak a jutalma, biztatta, erősítette őket. És azóta is, testvérek, ami Urunk ilyen, ami Urunk Jézus Krisztus is ilyen, hogy ott van egy ember, aki mondjuk megértette, hogy ő neki Jézusra szüksége van. És már azt is megértette, hogy mindjárt hív engem az Úr, és indulnom kellene, követnem kellene, el kéne határoznom magamat, hogy én hiszek benne, és megyek, és követem őt. De hogyan is, hogyan is? Mindjárt elbátortalanodik az ember, és akkor jön az Úr Jézus, és elkezd biztatni. És mond ilyeneket, hogy aki hisz a fiúba, örök élete van. Hát mond egy bátorító ígéretet, hogy nézd, hát örök életed lesz. Vagy az ember nézi, hogy mit kell elhagynia, ha ő Jézust követi. Jézus azt mondja neki, 100 annyit veszel, megáldalak bőkezűen, csak gyere utánam. Az Úr Jézus, testvérek, így biztatgatja a döntés előtt, a hit lépése előtt álló embert is, hogy ugyan szánja már el magát. Bátorítja, buzdítja, erősíti. És ilyenkor is, testvérek, amikor most itt konfirmáció történik, ilyenkor is az Úr áll oda tulajdonképpen mellénk. Most éppen ő melléjük, de mellénk is, amikor konfirmáltunk. Odaáll mellénk, és azt mondja, hogy hát én szerettelek téged. Én kiterjesztettem reád az irgalmasságomat. Én a szövetségembe fogadtalak téged. Én eddig is vezettelek, és magamhoz vontalak téged. Te az enyém vagy. Légy bátor és erős. És ne félj semmit, hanem menj el és kövess az én igémet az életed útján. Elfogadtalak téged. Az Úr, testvérek, tehát így bátorítgat bennünket. Ilyen a mi Urunk. Ő a legjobb bátorító ebbe a világba, testvérek. Akinek egyszerűen nincs ura, nincs élő Jézus Krisztusa, nincs élő Isten, az a legszerencsétlenebb ember. Még jó helyzetben van, hogyha talál embereket, akik esetleg olykor-olykor megbiztatják, de nincs egy igazi biztatója, egy igazi pártfogója, egy igazi megerősítője. Nincs ott mellette az Úr maga, a lélek által, hogy biztassa, erősítse, megszilárdítsa a lépteit. Ismered ezt az Urat? Ő bátorít, ő biztat. Napról napra, óráról órára. Ismered őt, a nagy bátorítót? Kívánnám, hogy megismerd. Hogyha testvérek, minket az Úr tud bátorítani, akkor ezzel meg is tanít minket arra, hogy mi is bátorítani tudjuk egymást. Megtanulhatjuk tőle egymást bátorítani. Figyeljétek meg, hogy mi magyar emberek, mi nem nagyon tudjuk ezt csinálni. Akik nagyon tudják ezt csinálni, azok az amerikaiak. De mi magyarok úgy a hétköznap, még ha nem vagyunk hívő emberek, akkor is nagyon nehezen tudjuk egymást bátorítani, biztatni. Egyszerűen nem a népnek, hanem egyszerűen a bűnös természetünkben rejlik. Egyébként az amerikaiaknak is benne rejlik, meg mindenkinek, de nekünk is. Benne rejlik a természetünkben a büszkeség, a hőg, a hiúság, az irítség. És ezek, testvérek, ha ezek uralnak bennünket, akkor ezek egyszerűen lehetetlenné teszik azt, hogy mi a másikhoz egy biztató, bátorító szót tudjunk mondani. Leblokkolnak bennünket. Az még a jobbik eset, hogyha mondjuk látunk valakit, aki valamire eljut, ahelyett, hogy biztatnánk, mit csinálunk? Hallgatunk. Ez még a jobbik eset. Akkor hallgatunk. Nem szólunk egy árva szót se. Némák vagyunk. Nem biztatjuk, hogy így tovább, gyerünk, állj oda, és tedd ezt a szolgálatot, végezd ezt a munkát. De hallgatunk. Mintha észre se vettük volna, hogy látjuk a másik embert, hogy milyen nehézségekkel küszködik, és akkor kezdünk ítélkezni magunkban. Biztos megérdemli? Nem mondunk semmi bátorítás, semmi biztatás. Nekem is megvan a magam baja. Mit érdekel engem a másik? Csöndbe vagyunk. Ahelyett, hogy biztatnánk. Bátorítgatnánk. Aztán a rosszabb eset, amikor már nem csak, hogy némák vagyunk, hanem egyszerűen elkezdünk morogni. Elkezdünk a másikra megjegyzéseket tenni. Elkezdjük kritizálni. Oda vetünk egy-egy fél szót, vagy fél mondatot. Elkezdjük szídni, a kákán is csomót keresgélni. Jó, jó, de azért. És már is lelohasztjuk a másik embert, és nagyon lelombozzák őket a megjegyzéseink, amiket ilyen bántó módon úgy oda vetünk nekik. Nem, egyszerűen nincs bennünk az, hogy őszinte szívvel tudjuk a másikat bátorítani. Sokszor, testvérek, még ha bátorítjuk is a másikat, akkor is a hibákat követünk el, például, hogy a saját magunk miatt bátorítjuk. Biztatjuk meg, adjuk alálóvat, de azért, mert várunk tőle valamit. És tudjuk, hogy ha hízelgünk neki, ha hízelgünk a hiúságának, meg úgy állítjuk be magunkat, hogy mi nagyon szeretnénk, hogy ő neki menjenek a dolgok, akkor majd úgy néz ránk, mint barátunkra. És valamit majd, valahogy majd viszonozza nekünk. És amikor buzdítjuk, akkor is csak azért csináljuk, hogy majd mi jól járjunk a végén. Olyan is van, testvérek, ez is egy hiba ezzel a dicsérgetésünkkel, hogy ha már dicsérgetünk valakit, hogy elvtelenül tesszük. No, abszolút norma nélkül tesszük. Ott van mondjuk a kisgyerek, számtalanszor látom ezt. Ott van a kisgyerek, valami gazemberséget csinál, agresszívkodik, mit tudom én, és a szülők, jaj, de ügyes gyere! Ugye, hú, ez aztán a frankó gyerek, ez megél majd a jéghátán, és még buzdítják a bűnbe. Káromkodik a gyerek. Egész kisgyerek. Jaj, de aranyos, mondják a szülők. Hát milyen aranyos? Hát buzdítsuk ezzel egy kicsit. Mert ő hallja, meg érti is azt. Na, hogy szoktad mondani? És akkor káromkodik egy nagyot a kisfiú, kislány. És egy csomó ilyen dolog van, testvérek, hogy parázna a gyerek, már kisfiúk, már lányokra megjegyzéseket, ez csak a szülők, jaj, de jó fej, hú, de jó, nagyon férfias, nagyon férfias. És buzdítani a bűnbe, testvérek, ez nem az Úr szokása. Az Úr a bűnbe nem szokott senkit buzdítani. Nekünk egyszerűen, testvérek, le kell ülni az Úr lábaihoz, és kell, hogy kérjük őt, hogy Uram, hát tanítsál meg engem is másokat buzdítani. nem önzésből, meg nem a bűnbe bátorítani, de nem is némának maradni, meg nem is mindenkit kritizálni magam körül, hanem szerinted való módon, tőled jövő bölcsességgel taníts engem bátorítani a körülöttem élőket. Szülők a gyerekeket, és fordítva, és a férje feleséget, és fordítva, és a munkatárs a munkatársat, és a gyülekezetben a testvér, bátori, taníts, Uram, engem, legyen ez az imádságunk, testvérek. Egyébként nem csak minket tesz bátorító emberekké az Úr, hanem figyeljétek meg, hogy egy gyülekezet is tud bátorító, egy közösség is tud bátorító lenni. Amikor ilyen konfirmációra kerül sor, akkor nem csak arról van szó, hogy én vagy valaki a testvérek közül megerősíti hitükben, döntésükben, elhatározásukban a konfirmandusokat, hanem arról van szó, hogy a gyülekezet mint közösség erősíti meg. Hát vannak közösségek a világban, testvérek, ahol nagyon nem jól működik ez. De a mi közösségünknek olyan közösségnek kell lenni, hogy az Úr megtanít minket egy bátorító közösségnek lenni. Lehet a családjaink is bátorító közösségekké kell, hogy váljanak, de a gyülekezet is bátorító közösségé kell, hogy váljon. Azt mondjuk most nekünk, amikor az én nevembe fölhatalmazzuk őket az úrvacsora vételére, ezzel azt mondjuk nekik, hogy mi mellettetek állunk. Mi befogadunk benneteket, mint hívő embereket a körünkbe, és odaengedünk, ahol a gyülekezetünk szíve dobog az úrasztalához. Mi elfogadunk benneteket, mi befogadunk benneteket magunk közé. Szeretettel erősít benneteket ez a közösség, mint hogy bennünket is annak idején, amikor konfirmáltunk, erősített a közösség. Engedjük, testvérek, és hadd tanítson bennünket az Úr, hogy mi egy valóban ne egymást lelombozó, meg az ide betérő embereket visszavető, meg legyengítő, meg taszító emberek legyünk, hanem olyan közösség, ahol fölerősödnek az emberek a hitben, a Krisztus iránti szeretetben, ahol megerősödnek a nehéz terheket hordozók, a halállal küszködők, a betegség nyomorúságát vívők, a kísértésekkel küszködők, fiatalok, öregek, akik szenvedélyekkel, egyéb dolgokkal killódnak, hogy itt megbátorodnának a jó cselekvésére, az Isten akaratának a követésére, a Krisztus követésére. Lennénk bár csak mi is olyanok, mint a mi Urunk Jézus. Az ő teste kell, hogy ilyen bátorító közösség legyen, és abban egyenénként engednünk kell, hogy az Úr erre tanítson minket. Nos, ki a bátorító, testvérek? Az Úr maga a bátorító. Ő tanít minket egyenként is, és közösségként is, hogy ilyenek legyünk. De hadd térjek át a második gondolatra. Nézzük meg a bátorításnak az eszközét. Az Úr oda megy Józsuéhoz, és mivel erősíti őt? Mivel erősíti? A szavával, testvérek. A szavával. Elkezd hozzá beszélni. A szavak nagyon csodálatos dolgok. Ahogy tudnak mindenkit tönkretenni, ahogy tudnak ölni, ahogy a kis papíron, amit kaptatok ma, azon rajta van egy vers, és abban Füle Lajos megfogalmazta ezt. Szavak. Ha a szavak ölni tudnának. Mi az, hogy ha? A szavak ölni tudnak. De ahogy a szavak tudnak pusztítani, rombolni, ölni, ugyanúgy tudnak építeni is, erősíteni, különösen az Úr szavai. Az igének, testvérek, drága tulajdonság ez, hogy általa az Úr maga biztat, bátorít, konfirmál bennünket. Konfirmál, erősít, testvérek, az igének, nem csak úgy általában az igével, hanem az igének konkrét üzeneteivel. Erősít például az evangéliummal. Ami azt mondja, hogy én örökké való szeretettel szerettelek téged, az én fiamért, meg a Krisztusért, az ő keresztjére, az ő véréért. Megbocsátottam néked minden álnokságodat, eltörültem, mint a felleget. Ezzel a kegyelemmel, ezzel bátorít bennünket az Úr. Az evangélium, testvérek, ez egy csodálatos, bátorító erő. Nem csak a hitetlent bátorítja arra, hogy térjen az Úrhoz, mert irgalmas az Úr és könyörül, hanem a hívőt is ezzel bátorítja. Ez a legnagyobb erősítés, amit egy hívőnek is mond az Úr. És újra meg újra elmondja nekünk, hogy erősítsen, biztasson minket. Én szeretlek téged. Nem az érdemeidtől függően szeretlek, hanem önmagam miatt szeretlek. Ugyanazzal az el nem múló, örökké való szeretettel, amivel tegnap, ma és holnap és örökké ugyanúgy foglak szeretni. Mindegy, hogy mit gondolsz, mit csinálsz, mit érzel, mit tettél. én szeretlek téged. A kegyelem, testvérek, ez az kegyelem evangéliuma, a Bibliának az az üzenete, amelyikkel a leginkább tud minket akár hitre bátorítani, akár a hitben bátorítani az Úr. És aztán, testvérek, vannak az igének más része is. Ott vannak az ígéretek, testvéreim. Az ígéretek. A Biblia tele van ígéretekkel. Lépten nyomon mindenhol ígéreteket. Ha olvassátok a Bibliát, direkt nézzétek ezzel a szemmel, hogy van-e ebben az ige szakaszban valami rám is vonatkozó ígéret, amit magamra is tudok vonatkoztatni. Keressétek meg! Az öreg Spurgeonnek van egy ige hirdetésekből kiválogatott áhítatos könyve. Ígéretek tárháza. Ugye? Egy ige, és alatta egy kis idézet. A csodálatos testvérek, 360, nem tudom, 5, 6, 7, nem tudom mennyi van benne. Ígéret, biztatás, amivel az Úr biztat ígéretekkel. Milyen csodálatos ez is, amit itt Józsuénak mond, hogy én veled leszek. Veled leszek. Ez egy olyan egyszerű kis szó, de ha az Úr mondja, már az is jó nekünk, ha egy ember mondja, hogy én veled leszek, de hát még ha az Úr mondja, a mindenható mondja, az irgalmas mondja, a türelmes mondja, a legjóságosabb, a világ leghatalmasabb lénye mondja nekem, a Krisztus mondja, hogy velem lesz, akkor mire nincs erőm, akkor mire nem vagyok képes, ha ő velem van? Az Úr, testvérek, az ígéreteivel hadd biztasson bennünket. Aztán biztat, testvérek, az Úr a tanításaival is. A Bibliát, ha olvassuk, számos tanítást, Isten tanít minket önmagáról. Tanít minket önmagunkról, a világról, a megváltásról, a bűnről, a halálról, a halál utáni életről, csomó mindenről. Ezek a tanítások, testvérek, ezek is a mi bátorításunkat, erősítésünket szolgálják. Az Úr ilyen, testvérek, az igében most akár mi, akár evangélium, akár ígéret, akár tanítás, az igében a lélek van jelen, az Isten lelke van jelen, és ő minket ott belül, a szívünket, a mi lelkünket el tudja érni, és meg tud erősíteni minket, testvérek. Különösen akkor, ha hisszük, amit az Úr mond. Mert a bátorítása nem lesz a miénk hit nélkül. Ha csak halljuk, és a fülünkig megy, és nem fogadjuk hittel azt, amit az Úr mond, akkor nem bátorodunk meg. Ha Józsué azt mondja, ó, dehogy is, á, nem úgy van az, én nem hiszem, hogy te velem le, nem hiszem, hogy ez sikerülhet, á, dehogy, Uram, nem. Akkor gyáva marad, bátortalan, erőtelen, de így, hogy hittel elfogadta az Úr szavát, amit Isten mondott, abba belekapaszkodott, és övé lett az erő, a bátorítás. Megszilárdult, és nekiindult a feladatnak. Hiszem az igét, hiszem az evangéliumot, és enyém lesz az abban rejlő erő. Hiszem az ígéretet, hiszem a tanítást, és enyém lesz az erő, a bátorítás, amit az Úr mond. Látjuk, testvérek, hogy emberek között is ez a legnagyobb dolog, amikor tudnélik igét tudunk egymásnak mondani. Mert hát nekünk is kell tanulni az Úrtól ebbe a tekintetbe is, és hát hányszor beszélünk mi olyan dolgokat, hogy attól senki nem lesz bátrabb, meg senkit nem biztat semmire, hanem csak még jobban elgyengül az illető. Bukdácsol, megjegyzést teszünk. Hát az még jobban fog bukdácsolni, el is terül. Na, volt egy édesanya, aki hallotta a fiától napról napra, kicsit ivott a fia, hogy egyszer megölöm magam anyám. Csak mondta neki az anyja, hogy rajta, úgy sem mered megtenni. Hát addig, hogy csak a 220 voltra rákötötte magát a srác. Albert is egy gyülekezetben volt ez. Szavak, testvérek, elég ennyi. Ahelyett, hogy bátorította volna a fiát arra, hogy nem a rosszra, ilyen megjegyzéseket, hanem a hogy fiam, hát Isten könyörüljön rajtad, hát valahogy gyere el a templomba velem, vagy valami. Pedig még harangozó is volt a néni. Ahelyett, hogy oda hívta volna az Úr közelébe, vagy küldte volna a fiát, ahelyett még ilyeneket mondott neki. Hát testvérek, ez a szavak, és az Úr kell, hogy a mi szavainkat valahogy ihlesse az ő igéje által, és kell, hogy őtőle jöjjenek a mi beszédeink, hogy azok az élet beszédei legyenek, a bátorításnak, az erőnek a beszédei legyenek. Valahogyan, ha valaki nehéz helyzetben van, akkor nem ilyen szavakra van szüksége. Nagyon jól tudjuk. Gyakorolnunk is kéne ezt. És a közösségben, amikor jövünk akár egy bibliórai közösségbe, hát miket mondunk egymásnak? Ott is a bátorítás szavai kellene, hogy elhangozzanak. Hogy a közösség is újra, hogy mondtam az előbb, az is ilyen erősítő szavakat tudja mondani, az Úr szavait. És ott vannak a gyerekeink a családban. Őnekik is nem valami ilyen szavakat kellene mondanunk, ilyen beszédeket? Hogy ott csetlenek, botlanak, hazahoz egy kettest, hazahoz egy egyest, hazahoz egy intőt, akkor mindjárt ütni, vágni kell, vagy aprítani? Vagy mit kell vele csinálni? Vagy bátorítani? Talán éppen egy édesapa mondta nekem, hogy hazajött a fia az iskolából, egy életében először kapott egy egyest. Alig merte elmondani nekem a fiam, hogy egyest kaptam. És akkor azt mondta az édesapa, úgy félt, nem, pedig addig soha nem. Csak akkor fiam, gyere ide, és akkor átölelte. Tudod, hogy ugyanúgy szeretlek, fiam, ha egyest hozol haza, mint ha ötöst hozol haza. Nem attól függ, hogy az én szeretetem, hogy te most miket, milyen eredményeket hozol. Nem a teljesítményedtől függ. Legközelebb jobban fog sikerülni. Tanuljál. Ha valamit nem értesz, kérdezed meg. Itt vagyok én is, édesanyád is. Segítünk neked. És bátorítani, erősíteni. Gyerek mindjárt megvigasztalódott. Máshogy ment tovább. Meg kell tanulnunk, testvérek, így egymást, ilyen hívő emberek között is ugye forgunk, meg együtt vagyunk, és akkor én magam is sokszor vétkezem ilyen dolgokba, hogy valaki valami jó dologról beszámol, valami jó kezdeményezés, és akkor rögtön azt nézem, hogy mi benne a hiba. Hol van ott a kákán is a csomó? És akkor megjegyzést tenni, és akkor mindjárt nem bátorítani, nem továbbvinni, nem erősíteni azt a jó kezdeményezést, vagy jó ügyet, ahol nyilván az Úr munkálkodik, hanem így mindjárt lenyomni. A testvérek, valahogy tanulnunk kell igét mondani egymásnak, mert a közöttünk való kapcsolatban is a szavak hordozzák, pláne ha Isten szavait mondjuk, vagy tőle való szavakat, azok hordozzák a halált is, de az életet is, a bátorítást. Kérjetek ilyen szavakat, kérjünk ilyen szavakat a mi Urunktól. És végül, testvéreim, a bátorításnak az eredményéről is hadd mondjak még egy pár gondolatot. Látjátok, hogy Józsui ott toporog, gyenge, bátortalan, erőtelen, azt se tudja, hogy fogjon hozzá, mihez kell hozzáfogni, alig meri fölvenni ezt a dolgot. Az Úr szól hozzá, megbátorítja, és Józsui neki indul. Egyszerűen, tényleg, ahogy mondtam az elején, szárnyakat kap, és elindul, és elkezdi teljesíteni az előtt teljesíthetetlennek tűnő dolgot. Felbátorodik a szíve. Lelki erő származik az Úr szavaiból ő benne, és azt ő befogadja, és egyszer csak megteszi az első lépést, és utána tovább megy. És győzelemről győzelemre vezeti a népét. Egészen a szép végeredményig, mert végig viszi azt a honfoglalást. És megmarad az Úr mellett az az ember. Testvérek, ez áldott dolog, hogyha minket az Úr így erősít, akkor annak olyan jó hatása van reánk. Annak eredménye van. Ha befogadjuk az ő szavát, testvérek, akkor egyszerűen mi is szárnyakat kapunk, elkezdünk lelkesedni. Ha az Úr biztat a jóban, a neki való engedelmességben, a szentségben, a Krisztus akaratának a követésében, a legkisebb dologban megbiztat minket az Úr, meg fogjuk tudni tenni. Meg fogjuk tudni tenni. Az ő neki hívő ember, testvérek, az egy eredményes ember, ha szabad így mondanom most. Eredményes ember lesz. Az, amiben belefog, az sikerülni fog neki. Mert az Úr vele van, pláne olyan dolgokba fog bele, amikbe tényleg az Úr küldte, és az Úr bízta rá. A bűnbe az Úr soha nem bátorít, ezt mondtam már, de újra mondom. Ő a magunk is kezdeményezéseinek a véghez, abban nem bátorít, de ami neki tetsző, ami vele összhangbál, ami az akarata szerint valóban mindig bátorít, és ezért az mindig sikerülni fog. Szükségem volt nekem magamnak is arra, hogy az Úr napról napra erősítsen akár ebbe a templomépítésbe is. Hogy ezt, igenis, tessék, ezt rátok bíztam, rád bíztam, tessék ezt komolyan venni, és veled vagyok, és ne féljél, menni fog, és végig fog menni. Kellett, hogy az Úr így mellém álljon, és engem is erősítsen ebbe a dologba, de mindjárt tudunk ilyen dolgokat mondani. Milyen jó, és amikor megértettük az ígét, és hogy mondja a Zsoltár, lelkemben erő támadt. Vagy azt mondja, és az Úr megszilárdítja a hívők lábait. Már majdnem elcsúsztam, majdnem, de az Úr szava megszilárdította lépéseimet. És mentem tovább. Olyankor, testvérek, ha az Úr szól, akkor a szomorúságunk az örömre fordul. Ha az Úr szól, akkor a kétségbeesésünk helyére békesség költözik. A félelem, az aggódás helyére a bizalom, a reménytelenség helyére a remény, a csüggedtség helyére a derűség. Egyszerűen, testvérek, az Úr olyan változást tud előidézni a lelki állapotunkba, az érzelmi állapotunkba és az ő igéivel, hogy úgy érezzük, hogy nem tud minket senki legyőzni. Megyünk és meg tudjuk vele, a kőfalon is átugrunk, ami nem bírunk átmenni egyébként. Megint az igét idézem. Veled együtt a kőfalon is átugrom. A lehetetlen is lehetővé lesz. És testvérek, hogyha az Úr így tud minket biztatni, bátorítani, egyszerűen a légkör megváltozik körülöttünk. Megváltozik a családba, megváltozik a gyülekezetbe, és figyeljétek meg, hogy az Úr által bátorított, erősített emberek, azok egyszerűen egymást is bátorítgatván, egyszerűen egy más légkör teremtenek maguk körül. Más lesz az az egész család, az a gyülekezet, az a lelki közösség, ahol ilyen emberek vannak együtt, mert ott valami egység jön létre. Ahol nincs egymás bátorítása, hanem a némaság, a közöny van, vagy éppen egymás bántalmazása, sértegetése, megjegyzésekkel. Ott nincs egység, ott széthullás van. Ahol meg ez a biztató mentalitás van, amit az Úrtól tanulunk, ott meg közösség formálódik, egy ütőképes, erőteljes közösség. Egy jó közösség, egy szeretett közösség. És úgy van az, ahogy mondja a régi hogy közmondás is, hogy egységben az erő. Tényleg ütőképes, és tényleg egységes, az egységes nép, az, még ha kevesen is vannak, sokkal hatékonyabb. Egy kis gyülekezet vagyunk mi is, testvérek. De hogyha közöttünk olyan emberek vannak, akiket az Úr tud bátorítani az igéjével, akik hittel fogadják ezeket az igéket, és az Úr őket egymás felé fordítja, hogy ugyanezzel a bátorító szeretettel forduljunk, a közösségünk egységessé válik, és lehet kicsi, de hatékony. Dicsőíteni tudja az Urat. Kizendül tőlünk is az Úr beszéde. Ide vonzunk embereket. Jó hatást gyakorolunk a társadalom különböző részeire. Erőssé lesz a közösség, mert kicsi, de előttünk, közöttünk van egy belső kohézió akkor. Egy belső erő. Áldott következményei vannak annak, testvérek, hogyha valaki hittel fogadja, hogy az Úr őt bátorítja, erősíti. Utána lássátok meg a zsidó nép is, hogy közösségé formáltak, és mentek együtt. És amikor valaki közülük hazudozott össze-vissza, meg képmutatóskodott, meg tolvaj volt, akkor az egész népre baj jött, de az egész nép kivetette maga közül azt. Ott kell állni, testvérek, és akkor megyünk győzelmesen előre, ami küldetésünket tudjuk teljesíteni, mint gyülekezet is ebbe a városba, ebbe az országba. Áldott következményei vannak, testvérek, az egyén életünkben. Nézzétek meg, akinek nincs barátja. Miért nincs barátja? Mert ő senkit nem tud bátorítani. Aki őszinte szívvel az Úrra figyelve tud erősíteni egy másik embert, annak lesz barátja. Akinek meg nincsen, az meg nincs egy barátja se. Mindenki fél tőle, meg tartanak, kerüljük a társaságát, mert mindenkit elkeserít, meg belemar, meg, de igazán nem is érdekeljük őt. Egyedül marad. Én barátunk lesz, testvérünk lesz a másik. Nem is sorolom, testvérek. Értjük ezt, hogy ha az Úr minket tud bátorítani az ő igéjével, és azt mi hittel befogadjuk, akkor formál minket, alakít minket, és a közösségeinket is átformálja. Azoknak a légkörét, azoknak a belső hangulatát megváltoztatja az Úr. Örömtelivé tesz, bizakodóvá tesz, derűssé tesz egy közösséget, ha ilyen emberek alkotják. Nos, hadd bátorítson benneteket az Úr, veletek együtt minket is. Mi is hadd bátorítsunk benneteket, hogy legyetek hűek az Úr Jézushoz, és kövessétek őt. Azzal zárom le most ezt a gondolatmenetet, hogy nekünk magát, az Urat nem kell erősítenünk. Az Urat nem kell erősítenünk. Az Úr elég erős. De a hívő ember az azért kifejezi imádságba például Jézusnak, hogy Uram, én szeretlek téged. Ez egy furcsa dolog, hogy hálás vagyok neked, Uram. Az Úr előtt megerősíthetjük, meg mi magunk is, ti is, meg mi is, megerősíthetjük imádságba, hogy mi hisszük az evangéliumot. Az Úr előtt mi magunk is megerősíthetjük a hitünket azzal, hogy például bizonyságot teszünk. Most, amikor ide kiálltok, nem csak arról van szó, hogy az Úr erősít titeket, meg a gyülekezet is erősít, hanem ti megerősítitek az Úr előtt és a gyülekezet szín előtt, hogy ti hisztek Jézusban. Az Úr előtt erősítitek meg. Nem az Urat erősítitek ezzel, hanem visszahat rájátok ez is. És amikor kimegyünk az életbe, és követjük az Úr igéit, amit mond nekünk a Bibliában, minden kis engedelmességünkkel azt erősítjük, azt konfirmáljuk, testvéreim, az Úrnak, az Úr előtt, hogy mi komolyan vesszük őt, és szeretjük őt. Konfirmáljuk mi is az imádságainkba, a nyilvános bizonyságtételeinkbe, az egyes engedelmességeinkkel, az Úr előtt erősítsük meg, igen, Úrunk, mi szeretünk téged, mi hiszünk benned, mi a tieid vagyunk, és nem akarunk ellened fordulni egy pillanatra se. Kívánom, hogy tudjátok így az Úr előtt is konfirmálni, erősíteni hiteteket, bizonyságtételetekkel, engedelmességetekkel, imádságaitokkal. Testvéreim, láttátok az ígét, az üzenet röviden: az Úr a bátorító, aki az igéjével bátorít, és ezzel szárnyakat ad nekünk. Hogy kövessük, hogy engedelmeskedjünk, hogy bízzunk benne mindenkor. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvérek, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úrunk, hogy te ilyen csodálatos Isten vagy. És olyan jó látnunk a Bibliában, hogy te a leggyengébb hívedet is úgy tudtad megerősíteni, úgy tudtad fölkarolni, úgy tudtál szárnyat adni, úgy tudtál erőt önteni belé, ahogy senki más. Te vagy az igazi bátorító. Ezért jövünk hozzád akármilyen gyengeségünkkel, ingatagságunkkal, bátortalan, gyáva szívünkkel. Kérünk, Urunk, hogy erősítsél bennünket most is. És köszönjük, hogy most is ott súgod a szívünkbe, hogy ne félj, mert én veled vagyok. Légy bátor és légy erős, mert én vagyok a te Istened. Megváltottalak téged, és az enyém vagy. Köszönjük néked, hogy hittel fogadhatjuk a te bátorító igéidet. És kérünk, hogy ezek az igék, ezek hadd formáljanak minket, hogy mi is egymást bátorító emberek legyünk a családban, a munkahelyen, itt a gyülekezetben. Kérünk téged, hogy segíts bennünket így, őszinte szívvel észrevenni a jót, és buzdítani másokba. Segíts arra, hogy a rosszban ne bátorítsunk senkit, a bűnbe senkit ne erősítsünk, de a jóban, abban igen. Köszönjük néked, hogy ilyen emberként akarsz kiküldeni minket a világba. Így akarod, hogy bizonyságot tegyünk rólad. Köszönjük néked, hogy olyan áldott hatásai vannak a mi szívünkben, a mi életünkben, a mi közösségeinkben is a te bátorító szavaidnak. Hadd legyenek általunk is ilyen pozitív hatások ebben a világban, a mi környezetünkben. Hadd építsük a közösséget, és hadd ne romboljuk. Köszönjük te néked, Urunk, hogy hozzád jöhetünk, hogy taníts minket. Őszintén és igazán, szentül bátorítani egymást. Kérünk téged arra, hogy te bátorítsd meg közöttünk a gyászolókat. Bátorítsd a munkanélkülieket. Erősítsed meg a nehéz terheket hordozókat, a betegséggel küszködőket. Kérünk téged, hogy áld meg mindazokat, akiknek öröme van, hiszen akinek jól megy a sor, annak is szüksége van a bátorításra. Urunk, erősíts minket a jóban, a szentségben, az igazságban, a te igét követésében, az irántad való gyermeki bizalomban. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk gyülekezetünket, gyerekeinket, áld meg őket most a gyerekhéten, és hozd őket haza minden baj nélkül ma este. Köszönjük, hogy eddig is őrizted és áldottad őket. Kérünk téged, hogy hordozd azokat, akik szabadságra mennek, adj nekik lelki, testi megújulást, akik ide jönnek közénk, azok is hadd találják meg ezt. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk magunkat. És kérünk téged most arra, hogy különösképpen tekints arra a három testvérünkre, aki fogadalmat tesz. Kérünk, hogy ígéreteiddel bátorítsd őket, erősítsd őket a továbbiakban is. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy e földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Testvéreim, énekes könyvünket vegyük elő, és a 369. énekünk első versét énekeljük el. 369. első versét, jövel Szentlélek Úristen, lelkünknek vígassága. 369. legelső versét. Kedves testvéreim, örömmel jelentem be a gyülekezet tagjainak, hogy fél éves felnőtt konfirmandus képzésünkön négy testvérünkkel áttanulmányoztuk református egyházunk egyik alapvető hitvallási iratát, a második helvét hitvallást, mely pontosan összefoglalja a református hitünk alapigazságait. Ennek egy-egy fejezetéről konfirmandusaink a vizsga során személyes hangvételű beszámolót írtak, esszét írtak. Ez az esszé, ez minden pontjában jó, és nagyon nagy örömmel olvastam el, és aki szeretné elolvasni őket, az elolvashatja. Bizonyságot tesznek benne hitükről, és arról, hogy hitünknek egyes alapigazságait a szükséges mértékben ismerik testvéreink. Szeretném most őket bemutatni, kérem, hogy halljátok a neveteket, legyetek szívesek fölállni. Hajdúné Sipos Ágnes, Hanyec Veronika és Szász Péter. Most, amikor sor kerül az ő bizonyságtételükre, akkor kérem a gyülekezetet, hogy álljunk fel a helyünkről, és úgy legyünk ennek tanúi. Kedves testvéreim, mondjátok el most velem együtt, először is hitetek megvallásaképpen az apostoli hitvallást, a hiszek egyet. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemetteték. Alászáll a poklokra. Harmadnapon feltámadt a holtak közül, felméne a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, a szenteknek közösségét, a bűnök bocsánatját, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Kérdezlek benneteket, hogy hiszitek-e és valljátok-e hogy Jézus Krisztus evangéliuma, Isten hatalma minden hívőnek üdvösségére, hogy Jézus Krisztus az egyetlen közben járó Isten és emberek között, és egyedül az ő halálába vetett hitáltal igazulunk meg ingyen Isten kegyelméből. Ha hiszitek és valljátok, mondjátok hangosan, hisszük és valljuk. Ígéritek-e és fogadjátok-e, hogy Jézus Krisztusnak igaz követői, református egyházunknak holtig hűséges, engedelmes és áldozatra kész hívei lesztek. Ha ígéritek és fogadjátok, mondjátok, ígérem és fogadom. Kedves testvéreim, most pedig miután Szász Péter testvérünk még nem részesült a keresztség sákramentumába, hitvallás tétele, bizonyságtétele alapján most részesül ebben a sákramentumban. Kérlek, hogy jöjj közelebb, Péter. Hallgassátok meg, testvéreim, hogy hogyan parancsolta Jézus Krisztus a keresztség kiszolgáltatását. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Így szerezte az Úr Jézus Krisztus a sákramentumot, és az ő parancsa alapján és hitvallás tételed alapján most keresztellek téged. Keresztellek, Péter, az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevébe. Kegyelemből tartottál meg hitáltal, és ez nem tőled van, Isten ajándéka ez. Most pedig kérlek benneteket, hogy jöjjetek és vegyétek egyenként Urunknak az áldását egy-egy igével. Kérlek, áldj először téged. Jeremiás könyve 31. részének 3. versével kérünk áldást életedre. Örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem reád irgalmasságomat. Ezt mondja az Úr. Hanyecvera. A Jelenések könyve 2. részének 10. versével kérünk áldást életedre. Légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Ezt mondja Jézus Krisztus. És Péter, Jeremiás próféta könyvének 17. részéből, a 17. verssel kérünk áldást életedre, az Úr ígéretével. Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr. A minden kegyelemnek Istene, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket Jézus Krisztusban, ő tegyen benneteket erőssé, álhatatossá és tökéletesekké a hitben és fogadás tételeitek teljesítésében. Övé a dicsőség, a hatalom örökön örökké. Én pedig, mint ami Urunk Jézus Krisztusnak és református anyaszent egyházunknak hivatalos szolgája, egyházunk önálló tagjainak nyilvánítalak benneteket. Felhatalmazlak az Úri Szent vacsora vételére. A nagykegyelmű Szent Úristen pedig cselekedje, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény el ne szakítson titeket az ő szerelmétől, mely van, ami Urunk Jézus Krisztus. Testvéreim, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk testvéreinkért. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy dicsőségben vagy, és köszönjük, hogy mégis lehajolsz hozzánk emberekhez, és így hajoltál le Ágiért, Veráért és Péterért is. Köszönjük néked, hogy megkerested őket ígéddel, lelkeddel, és magadhoz vonzottad az ő életüket, szívüket. Köszönjük néked, hogy hitet adtál a szívükbe irántad, és a te drága ígéreted az evangélium ígérete iránt. Köszönjük te néked, hogy hívőkké lehettek,
És áldunk téged azért, mert ebbe a közösségbe vezetted őket. Köszönjük, hogy feltártad előttük hitünk alapigazságait, és bevezeted őket egyre inkább ezek ismeretébe. Köszönjük, hogy eddig is megáldottad életüket, de ezen túl is meg fogod áldani. Köszönjük néked, hogy vezetni fogod őket, és kérjük is, hogy lelked világosságával, igéd által vezéreld őket életútjukon. Segítsd őket, hogy a hitben hűségesek maradhassanak, követhessenek téged mindenben, amit mondasz. Kérünk téged, áld meg az ő életüket, hogy hűségesek lehessenek mind halálig, és végül elnyerjék az örök élet dicsőséges koszorúját. Hadd legyenek ott egyszer néped közösségébe, te veled együtt, s hisszük, hogy ígéreted alapján ez így is lesz. Kérünk téged arra, hogy áld meg életüket, családjukat, munkahelyüket, tanulmányaikat, kísérd őket, vedd körül őket ebben a gyülekezetben és ezen kívül is, életük minden területén. Köszönjük néked, hogy meghallgatod értük mondott könyörgésünket, nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, és hallgassuk meg, hogy gyülekezetünk gondnoka, Pauk János, hogyan köszönti testvéreinket.
Kedves testvéreim, Jézus Krisztusban! Mindenek előtt a gyülekezet nevében sok szeretettel köszöntelek benneteket. Nagy boldogsággal vagyunk itt, hogy gyülekezetünk teljes jogú tagjai lettetek. Áldja meg az Úr a ti döntéseteket. És másodszorban viszont egy ígével szeretnélek benneteket köszönteni. János evangéliumának 13. részéből, a 10. versből egy rövid igeszakasz. Aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát megmossák. Ezzel az igével egy durván 2000 évvel ezelőtti konfirmációhoz megyünk vissza. És mielőtt Jézus ezeket a szavakat, amit felolvastam, mondta Simon Péternek, Péterben egy mérhetetlen felháborodás játszódott le. Hogyan jössz te ahhoz, hogy megmosod az én lábamat? És biztos vagyok benne, talán a gyülekezet itt lévő tagjaiban is vannak olyan gondolatok olykor, vagy talán bennetek is volt az évek hosszú során, hiszen nem teljesen gyermekek vagytok már, hogy minek ide kiállni, úgyis ott vagyunk mi a gyülekezetbe. Különcködünk itt, vagy miről van szó? De kedves testvéreim, nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy nektek is, mint akkor Péternek, szólt az ige. Hiszem azt, hogy a szívetekben termett meg a gondolat, hezitáltatok talán több éven keresztül, korotoknak megfelelően, hogy kiálljatok, helyesebben átnézzétek a református egyháznak azokat a tanait, ami a konfirmációval kapcsolatos, rendezzétek ezeket, rendezzétek elsősorban a szívetekben, és utána kiálljatok ide, és fogadalmat tegyetek. Áldott legyen az Úr, hogy így volt. És áldott legyen azért is, hogy azt szeretném most a szívetekre helyezni, hogy éljetek ezzel a lehetőséggel. Éljetek azzal a lehetőséggel, ami az igében is van, hogy aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát megmossák. Nos, ami lábaink megmosására, újjászületésünk után is, ugyanúgy, mint ahogy Péternek szüksége volt, jól tudjuk, néhány órával utána is már milyen hatalmas szüksége volt rá, de ugyanígy számunkra is. És éljetek a gyülekezet adta lehetőséggel, éljetek azzal, hogy vasárnapi Isten tiszteleten hallnik az ige, éljetek a lehetőséggel, kedden nyitva a Biblia óra kapuja, pénteken nyitva az imádság lehetősége, a gyülekezeti együtt imádkozás lehetősége, unokáitoknak, gyermekeiteknek itt vannak a lehetőség, a különböző tanítások, igei alkalmak, hozzátok őket, gyertek ti is magatokkal, hozzátok magatokkal, és mossuk meg magunkat közösen, mossátok meg magatokat az Úr Jézus igéjében. Szeretettel hív és vár benneteket ez a gyülekezet. Boldog vagyok, és boldogok vagyunk, hogy itt vagytok. Áldott legyen az Úr!
Drága testvéreim, köszönjük szépen a gondnokunk köszöntő szavait, és tényleg hálaadással és örömmel a szívünkben nyugtázzuk most három testvérünknek a konfirmációját. Ahogy említettem, utaltam rá, van még egy fiatal testvérünk, aki végigjárta a tanfolyamot, de ő még nem látta elérkezettnek az időt arra, hogy most ide álljon. Bátorítjuk, biztatjuk, hogy majd ő is egyszer álljon ide, és legyen itt köztünk, és hisszük, hogy így is lesz ez. Kedves testvéreim, hallgassátok meg most a hirdetéseket. Hirdetem, hogy az előttünk álló héten bibliaóránk lesz, kedden 18 órakor kezdődik, szeretettel várjuk az érdeklődőket, mindenki előtt nyitott. Az elhangzott igét, ige hirdetést beszéljük meg. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy a gyerekeink a csendes hétről ma este 17:30 körül érnek vissza, ha Isten is segíti őket. Jó volt, azt üzenik, hogy nagyon jól érezték magukat, nem történt semmi baleset, semmi nagy betegség nem volt. Kicsit esett az eső olykor-olykor, de azt mondták, amit Birtok Lajos testvérünknek a fia mondott annak idején, hogy Zoli bácsi, nem vagyunk mi cukorból, úgyhogy semmi problémájuk nem volt, nem olvadtak el, nem tűntek el, hála Istennek. Megtanulták az énekeket, az aranymondásokat, és nagy örömmel tesznek ma bizonyságot. A szokoljai református gyülekezetbe oda mentek istentiszteletre, és délután indulnak haza. Köszönjük az elmondott imádságokat, érettük. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy most istentisztelet után kínai testvérünk Liang fog énekelni. Állj föl, légy szíves, Liang, egy pillanatra, please. Oké. Liang itt felvételizik a főiskolára ének szakon, és a felvételi vizsgára egy próbát szeretne tenni, és elénekli az zongora kísérőjével azokat a dalokat, amiket majd elénekel. Most Isten tiszteletünk, amikor lezáródik, egy pár perc szünet lesz, és utána bátorítsuk őt azzal, hogy meghallgatjuk. Ne, akinek nem kell elrohanni, ne rohanjon el, maradjon itt, és segítsük Liangot. Köszönöm. Végül, testvérek, azt hirdetem, hogy van a kezemben egy kis füzet. Ez a mi gyülekezetünknek a bemutatkozó füzete. Az elmúlt héten készült el a nyomdában, hosszas-hosszas munka után, nagyon sokan dolgoztak rajta a gyülekezetből, presbiterek közül is, meg azon túl is. Nagyon sok munka van benne, de hála Istennek elkészült. Ebben ez a füzet, ez azoknak, akik ide járnak, tehát gyülekezetünk tagjai, segít abban, hogy átlássák maguk is a gyülekezetünknek az életét. Mert van, aki esetleg nem látja át, mert csak vasárnap szokott eljönni a templomba, most láthatja, hogy van más is, mint a vasárnapi istentiszteletet. Segít átlátnunk. Azért is csináltuk, hogy vannak ismerőseink, akik nem tudják, legtöbbször nem is tudják azt, hogy mi folyik egy református gyülekezetben. Mi az a gyülekezeti élet? Nem tudják. Nekünk lehet természetes, de nekik nem az. Mit csináltok ti ott? Minek mentek ti oda? Hát akkor odaadjuk ennek az embernek, hogy tessék, itt van, nézd meg. Hát erről szól a mi gyülekezetünk. Ez van nálunk. És téged is szeretettel várunk. Lehet, hogy az illető katolikus, vagy ateista, vagy nem tudom micsoda. Hívjuk a testvéreinket, vagy ismertessük meg velük ezzel a füzettel a gyülekezetünket, de hívjuk is őket. Azért is csináltuk, hogy ha valaki jön ide a gyülekezetünkbe, és nem járt még soha itt, hogy annak is tudjunk adni belőle. Hogy ő is egy kicsit ne csak az istentiszteletet lássa, hanem tudja, hogy jaj, még itt van egy csomó más minden is. Esetleg gyerekalkalmak, ifi alkalmak, fiataloknak, idősebb testvéreknek van, lehet kérni látogatást, ezt, azt, amazt látják majd a testvérek. Tehát ez egy nagyon, én nagyon örülök, hogy megjelent ez a füzet. Nagyon, tényleg. Amikor a kezembe vettem, akkor még jobban megörültem, előtte is örültem, amikor csináltuk, de még akkor nem éreztem azt a nagy örömet, amit akkor éreztem, amikor kézbe vettem. És Uram, csodálatos, hogy ez elkészül. Hát legyen érte dicsőség Istennek. Ez a gyülekezetünknek nem került pénzbe, mert az Újszegedi Isten kezében alapítvány pályázott a Nemzeti Civil Alapprogramnál, és ott nyertük meg azt a pénzt, amiből ezt csinálhattuk. Úgyhogy ezért is tényleg legyen Istené a dicsőség. Vigyék a testvérek, másoknak is adják, ismertessék a gyülekezetünket, de ne felejtsék el, hogy hívogassanak is, hívogassanak az igéhez, az Úrhoz, ezáltal is. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, a záró énekünket keressük elő. Ez a záró ének a 400, megkeresem a füzetemet, hogy hova is írtam, 449. énekünk, és ennek énekeljük el a 6. és 7. versét. 449, 6. és 7. versét énekeljük. A 6. vers így kezdődik, szívem vallástételét jó lelkiismerettel megtartom. 449, 6. 7. versét, utána nemzeti imádságunkkal zárjuk együttlétünket. Nemzeti imádságunkat énekeljük.
Thank you.
10 perc múlva folytatjuk a koncerttel együttlétünket. Áldás békességet kívánok!